Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nézzük tehát ezt a nem könnyű témát, valóban ezt a sok ezer éves témát. Azzal fogom kezdeni, hogy felolvasom a 10 parancsolatot a Bibliából, egy kicsit átismételjük, bár szerintem a legtöbb részét tudjuk, ha nem is éppen sorba, de talán összejönni a 10 hamar. Az lenne a feladat, hogy 5 perc alatt rakjuk össze. Most fel fogom ezt olvasni. A második Mózes második könyvében található ez, a második könyv 20. részében. Tehát Mózes második könyve 20. részében található, az első versről a 17. versig olvasom, hadd álljon előttünk a téma. És szólt a Isten mindezeket az igéket mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek nyugodalom napja, szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapudon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened állt te néked. Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hát eddig tartott a 10. Talán egy kicsit nehéz összeszámolni, mert valóban van olyan 10 parancsolat összeállítás, amely az egyiket ketté bontja, hozzácsapja egy másikhoz. Itt az elején lehet ezt megtenni, amikor arról van szó, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Hát ezt lehet különvenni is, lehet egybevenni is, egyes katolikus beosztások, vagy a zsidók által használt 10 parancsolat beosztások eltérhetnek attól, amit a protestáns körökben megszoktunk. Hát most ebben nem is szeretnék annyira belemenni a részletekbe. Talán a kérdések során, ha esetleg valakit érdekel, akkor belemehetünk egy-egy parancsolatnak az értelmébe. Én inkább szeretném ugye a 10 parancsolatnak, magának a törvénynek a szükségességét, az értelmét, a betarthatóságát úgy a szemeink elé állítani, és egy kicsit összefüggéseiben látni ezt, új szövetségi összefüggéseiben főként. Hát a 10 parancsolatot 2 helyen találjuk leírva a Szentírásban. Most a klasszikus helyét olvastam, amikor Isten ezt elmondta Mózesnek a Mózes második könyve 20. részében. Aztán olvasunk egy másik leírását is a 10 parancsolatnak, amikor ezt Mózes megismétli. Már a pusztai vándorlásnak a végén. Itt még Mózes második könyvén, a pusztai vándorlás elején vagyunk. A pusztai vándorlás végén történik egy generáció csere. Isten azt mondta, hogy mivel ez a generáció nem hitt abban, hogy be tudunk menni Kánaán földjére, ezért ti meg fogtok halni. És majd a fiak, akikről azt mondjátok, hogy ezek meghalnak, mert nincs kenyér, mert nincs élelem, mert nincs víz. Na ezek a fiak fel fognak nőni, akikről azt mondtátok, hogy meghalnak, és ezek bemennek az ígéret földjére. Ti, akik hitetlenkedtek, ti majd nem fogtok bemenni. Úgyhogy ott áll Mózes egy teljesen új generáció előtt, és megismétli a törvényt, a 10 parancsolatot és más rendelkezéseket is. Ezt úgy mondjuk latinul, a Mózes 5. könyvében van leírva, hogy Deuteronomium, ami azt jelenti, hogy a törvény még egyszer. Elmondják a fiatnak, Mózes és a főpap és a szolgák, akik még életben maradtak, az engedelmesek, elmondják még egyszer a népnek. Tehát így két helyen találjuk leírva. Nagyon fontos az, hogy Isten törvényt adott egy nemzetnek. Akkoriban ez korán sem volt általános dolog, hogy egy népnek törvénye lett volna. Szokásjogok szerint döntöttek és élték a hétköznapi életüket, vagy az alapján, hogy ki volt az erősebb, vagy az alapján, hogy mit mondott a király, vagy mit mondott az, akinek hadserege volt, vagy mit mondott az, aki gazdagabb volt. Tehát egészen más volt a berendezkedés, nem voltak paragrafusok, hát ennek volt jó oldala is, nem kellett böngészni, amit nekünk néha kell, hogy most melyik törvény hol írja, milyen jogszabály írja azt elő, hogy nekem ezt be kell fizetni, utána nézek. Hát még annak idején nem voltak ilyenek a nemzetek életében, de azért kezdett megjelenni, egy-egy bölcs uralkodó már törvényeket fogalmazott meg, amik szerint elvárta, hogy mindenki éljen. Hát ugye majd később a római jog lesz az, amely olyan logikával, olyan körültekintéssel szabályozza a társadalmi életet, hogy egészen a mai napig a római jog alapján hozzuk meg a törvényeinket, amit ők ott abban a demokráciában kitaláltak és megvalósítottak, az a mai napig kísér bennünket. De abban az időben ez nem volt jellemző, hogy egy népnek törvénye lett volna. És egyfajta kulturáltságot, egyfajta műveltséget, egyfajta kölcsönös tiszteletadást fejezett ki az, hogy volt egy törvény, amihez lehetett szabni magukat. Nem volt így annyi lehetősége a kiskirályoknak, a gazdagoknak, a hatalmasoknak, hogy elnyomják az embereknek, embereket, jogokat kaptak. És már ilyen szempontból is rendkívüli az, hogy egy nép egy ilyen korai időszakban, Krisztus előtt van 1500-ban járunk körülbelül, ilyen korai időszakban már rendelkezik egy törvényrendszerrel. Nem csak a 10 parancsolat a törvény, hanem egy törvényrendszert kaptak. Hát ez a törvényrendszer, ez meghatározta elsősorban a vallási életet. De mélyen beleavatkozott a társadalmi életbe, a polgárok egymáshoz való viszonyába, egészségügyi törvényeket látunk ott, erkölcsi törvényeket, politikai törvényeket, katona törvényeket, hadviselésre vonatkozó törvényeket, hát az egész életét a zsidóságnak áthatotta az a törvényrendszer, amelyet Isten Mózesen keresztül adott. Tehát ilyen szempontból is már kiemelkedő. De ami miatt egyedülálló ez a törvényrendszer, az az, hogy ezt Isten adta. Hogy ezt Isten mondta. Hogy a vallási élet uralta annak az egész népnek az életét. Megkérdezte a fogorvosom, mikor így beszélgetünk hívő dolgokról, hogy most a zsidó az nép vagy vallás? Most én hogy gondolom ezt? Hát kemény kérdést tett fel, jól alaposan elgondolkoztam rajta, még ott furkálta a fogamat, ugye ő könnyen volt, mert ő tudott beszélni, kérdéseket feltette, azt nyomta belém a bököt, hát én csak gondolkodni tudtam, de jó, hogy kicsit most nem kellett, hogy beszéljek, mert nem tudtam volna hirtelen válaszolni, azóta is sokszor eszembe jut ez a kérdés, már vagy 5 éve tette fel, és sokat gondolkodom rajta, olyan érdekes, egyedülálló, furcsa és olyan csodálatos, hogy ennek a népnek az életében ez teljesen összefonódik. A zsidó vallás és a zsidó nép. A vallás határozott meg mindent. Tehát nem úgy, mint más helyen, hogy a politika engedett, vagy éppen támogatott egy vallás, hanem éppen fordítva, a vallás engedett egy politikai irányvonalat érvényesülni, vagy pedig éppen a vallás azt mondta, hogy hát ezzel kifelé. Na, sajnos azért nem mindig volt így, valamikor éles ellentétbe került Isten törvénye és Isten népének a gyakorlata vagy a vezetői, de azért alapvető helyzetben az a törvény, amit olvasunk, Az a törvény azt mondja, hogy a vallás fog meghatározni mindent. Majd lesz még ennek a világnak a történelmében egy olyan időszak, amikor ez így lesz, és az egy békekorszak lesz. Hát sokan nem szeretnék, hogyha a vallás politikai erővé válna. Ebben a mostani felállásban és üdvkorszakban én se szeretném, hogyha az lenne. Nem az a dolga, ugyanis nem lehet politikai erő a vallás. A vallásos értékek megjelenhetnek és meg kell jelenniük, de a vallás nem lehet uralkodó. De nagyon várom már azt az időt, amikor az egész világot, nem csak a zsidóságot, hanem az egész világot a vallás fog meghatározni, csak ez már tiszta lesz és helyes lesz. Majd nagyon jól fogják azok érezni magukat, akik akkor itt lesznek. Mi már nem leszünk itt az Isten néve. A 10 parancsolat ennek a mindent átfogó törvényrendszernek a kezdete, a feje. Ezzel indít Isten. Felmegy Mózes a hegyre, és ezzel kezdődik az egész. A többiről nem olvassuk, hogy Isten leírta volna, erről azt olvassuk, hogy Isten írta le. Kőtáblákra írta. Hát annak a kornak a legmodernebb informatikai eszköze a kőtábla volt. Ezt úgy kivágták ilyen megfelelő kövekből. Nem hiszem, hogy ilyen ember vagy derékig érő lett volna, mint hogy ábrázolják a képeken. Bizonyára jóval kisebb volt, könnyebben kezelhető volt, talán alig nagyobb, mint ez a mappa, amit a kezemben tartok, pontosan nem tudhatjuk, mert ilyen-olyan is előkerül. De Mózes mind a kettőt, mert kettő volt belőle, le tudta vinni a hegyről, és tudta kezelni, tehát nem lehetett valami bődületes több mázsás. És amit a képeken ugye nem így látunk, de a Biblia leírja nekünk, hogy Isten saját kezével írta, és a kőtáblák mindkét oldalát teleírta, tehát ez egy 4 oldalas rendelkezés volt, ez a 10 parancsolat. Ezt Isten különösen fontosnak tartotta, ez volt az első, ezzel kezdődött az egész törvényrendszer, egy bevezető volt, de döntő, bevezető, az eszenciája az egésznek. Nem a végén hozta Isten, hanem az elején. Ez az az erkölcsi norma, tartalom, amivel nektek rendelkezni kell feltétlenül. Két részre osztatjuk a 10 parancsolatot. Az első 4 parancsolat ebből az Isten és ember kapcsolatát szabályozza, a másik 6, következő 6 parancsolat pedig az ember emberhez való viszonyát szabályozza. Térjünk most ezek után egy picit arra, hogy mi is az értelme ennek a törvénynek, mi volt a szerepe a zsidóságnak az életében, és erre azért szeretnék hangsúlyt fektetni, mert úgy gondolom, hogy mi nagyon rosszul vélekedünk a 10 parancsolatról. Tehát egy kicsit el vagyunk tévedve. Az átlag ember, de az átlag keresztény ember is el van tévedve azzal kapcsolatban, hogy mi is a 10 parancsolatnak a szerepe, az értelme. Hát ennek egy kicsit fogunk most a mélyére menni. Azt olvassuk a Szentírásból, ha valaki ismeri a történetet, nagyon jól tudja, hogy miután a zsidókat Isten kiszabadította az egyiptomi 430 évig tartó fogságból, azután adja nekik ezt a törvényt. Most gondoljunk bele, hogy 430 évig egy idegen kultúrának a részei, idegen törvények alatt vannak, idegen emberek veszik őket körül, és ez még csak hagyján, de az utolsó jó pár évtizedben még alaposan el is nyomják őket, igyekeznek őket nemhogy beolvasztani, de kiirtani ezt a zsidóságot, tehát rettenetes nyomás nehezedik rájuk nagyon-nagyon sokáig. És ez a nemzet, amikor eljön az idő, akkor egy emberként tud felállni. Nem olvadnak be, nem pusztulnak ki, nem tűnnek el. Az egész zsidóságnak végig a történetére jellemző ez. Nincs még egy olyan összetartó nép a világon, mint a zsidó. Ezt bátran állíthatom, valamelyes ismerve a történelmüket. Ha a magyar nép fele annyira lenne összetartó, ha ötöd annyira lenne összetartó, ez az ország olyan egységes lenne, bajtársakként állnánk egymás mellett, mint magyar a magyar mellett, odafigyelnénk egymásra. Mindent képesek voltak egymásért megtenni. Az életüket, a vagyonukat odaadták azért, hogy a másiknak életben maradjon a gyereke, azért, hogy a másik be tudjon költözni a Szentföldre, azért, hogy a másik munkát kaphasson, roppant összefogó nép. Hát példát vehetünk róluk, de ez Istentől van belekódolva a szívükbe. És akkor is így történt, hogy 430 éven keresztül nyögték azt az igát, de nem adták fel, ők maradtak azok, akik voltak, és rabszolgák a sorból is fel tudták emelni a fejüket. És gondoljuk el, hogy egy ilyen múlt után egyszer csak kiszabadulnak abból a fogságból, hát hitetlenségüknek sok jelét adva egyébként, de hitüknek is, tehát egy harcos időszakban végre lerázzák magukról az egyiptomi igát. Hát Isten segítségével és Isten áldása alatt ketté nyílik a Vöröstenger. Én ezt szó szerint értem, nem kell különféle magyarázatokba bonyolódnunk. Isten könnyedén megteheti, hogy a vízszintes, az függőleges legyen, és hogy a vízmértékben a víz az függőlegesen álljon, hogy a kőműveseket összezavarja. Akkor falként jobbról balról áll a Vöröstengernek a vize, így mondja Isten ige, hogy falként áll a víz, és ők keresztül mentek a szárazon, és amikor jöttek az egyiptomiak, rájuk zúdult ez a víz, és elpusztultak. Hát azt mondja Isten, ti szemléljétek, majd Isten hadakozik érettetek, ti nézzétek. Nézzétek, hogy mi történt. Ez történt. Kivonultak, megszabadultak, fellélegeztek, végre szabadok vagyunk. Nincsenek itt az őrök, nincsen korbács a kezükbe, nincsen itt a besugó hálózat, nincs itt a fáraónak az összes embere, nem traktálják ránk a törvényeiket. Végre fellélegezhetünk, és mi történik? Puff, neki beleszaladtunk egy másik törvénybe. Hát a szabadságot mi nem így képzeljük el, igaz? Ha lerázzuk a nyakunkról az igát, akkor kitomboljuk magunkat. Végre szabadok vagyunk, mint a kis csikók, akik kiengednek hosszas fogság után, nyalgalászunk a szabad területen, senki nem mondjon nekünk semmit, 430 évig meghatározták, hogy mit csináljunk, végre szabadok akarunk lenni. És tessék, ahogy kilépnek a fogságból, rögtön azzal kezdődik a szabadság, hogy na itt a törvény, így csináld, úgy csináld, hát ez nem valami jó eső érzés, ugye? Az első dolog, amivel szembesülnek, az, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad. Tehát pontosan ezt hallgatták eddig is, nem lehetett valami nagy öröm nekik. De úgy gondolom, hogyha egy kicsit jobban megvizsgáljuk ezt a dolgot, és jobban utána nézünk, akkor rájövünk arra, hogy nem ez történik. Nem ezért adta Isten a törvényeket, hogy megint ott legyen nekik, mint egy nagy kolonc a nyakukon, és ez a számunkra is példa, és azért nagyon fontos. Isten nem azért ír le bármit a Szentírásba, hogy azzal bennünket kényszerítsen, vagy korlátozza a szabadságunkat, hanem éppen az ellenkezője miatt azért adja ezeket a törvényeket, hogy védelmezze a szabadságot. Isten azért adja az ő törvényeit, hogy a szabadságot bebiztosítsa. Amit ő kiharcolt, azt Isten be akarja biztosítani. Nézzük csak meg, hogy a bevezető része, úgynevezett preambuluma, hogyan is hangzik ennek a 10 parancsolatnak? Hát elolvastam, és ezt már némelyek hozzácsapják az első parancsolathoz, én is azzal a magyarázattal értek egyet, hogy a bevezető, amely az egész 10 parancsolatnak, de ahogy elmondtam, ezzel az egész törvényrendszernek, ennek a kiterjedt törvényrendszernek megadja az alaphangját. Miért történik mindez? Mi ennek az oka? És Isten elmondja, mint egy gentleman bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istenem. Én szólok most hozzád. Nem Mózes szól hozzád, nem a papság szól hozzád, nem a régi rabszolgatartók üzennek valami e-mailen keresztül neked, hogy még ezt, meg ezt itt felejtetted, vagy ezzel még tartozol. Én az Úr vagyok, a te Istenem, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Milyen szép ez a bemutatkozás, nem? Talán, mint amikor felhívom a gyermekemet, és mondjuk olyan a telefonom, hogy nem írja ki a számot, és ő felveszi, veszi az adást, és megkérdezi, ki az? És mondja, én vagyok az édesapám. Na jó van, apa, akkor mondjad, mi a helyzet. Bemutatkozom. Ki vagyok én? És Isten nem csak annyit mondott, én vagyok az Úr, a te Istened, és pont, hanem azt mondta, én vagyok az, aki kiszabadítottalak téged egyiptomi fogságból. Emlékszel? milyen volt, amikor a hátadon csattant az ostor? Emlékszel, amikor félelmek között voltál? Emlékszel, amikor dupla annyi munkát kellett elvégezni ugyanannyi idő alatt? Emlékszel, hogy gyűlöltek, hogy lenéztek azért, aki vagy, vagy amelyik fajhoz tartozol? Vagy hogy viselkedtek veled szembe? Emlékszel, milyen csodálatos volt, amit nem is hittél volna el? Ott álltál hitetlenkedve és kétségek között, hogy ketté nyílt a tenger, és én átvezettelek téged? Emlékszel, hogy nézted, hogy száraz lábbal keltél át, és ámultál? Emlékszel, hogy hogyan adtál hálát, amikor Miriam elővette a dobot, és elkezdett énekelni és dicsőíteni engem, és te szíved is lángra kapott, és hálát adtál? Na, én vagyok az az Isten, aki ezt munkáltam, veletek és veled személyesen. Én szólok most hozzá. És amikor valaki így kezdi, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy aki megszólítja, az hogyan tud bemutatkozni. Ki adja a törvényt? Egy pár hónappal ezelőtt bemondták a híradásokba, hogy a miniszterelnök ezt mondta, máshogyan kikapcsolták a rádiót. Nem érdekel, hogy mit mond ez a miniszterelnök. Hát lehet, hogy az újjal is így van, meg biztos majd lesz így, hiszen mindig valaki így vagy úgy gondolkodik, de egyáltalán nem mindegy, hogy ki mondja azt, amit mond. És itt az szólalt meg, akinek a szabadítása még olyan friss volt az emberek számára, hogy itt legalább meg kellett állni. És legalább illet elhallgatni, hogy tisztelettel, tisztelettudóan meghallgassuk, hogy mit akar mondani nekünk az, aki tényleg megszabadított minket, mert ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, nem is igazán érdemeltük meg, de mégiscsak megszabadított. Ő mutatkozik be. Úgy gondolom, hogy három dolgot jelentett ez a bemutatkozás a hallgatóknak. Amit Isten ezzel elért, ezzel a bevezetővel, amilyen hatást kiválthatott a hallgatókból, az egyrészt az lehetett, hogy én vagyok az, akinek jogom van bármit is előírni neked. Ha a szomszéd nép királya mondaná, akkor fittyet hányhatná rá. Ha az egyiptomi új fáraó üzenne, arra is fittyet hányhatná. Ha az egyiptomiak istene üzenne valamit, arra is mondhatná, nem érdekel. Mindegy, mit érsz, úgyse fogom betartani. De nekem jogom van ahhoz, hogy mondjak valamit, mert én vagyok az, aki téged megszabadította. Tehát ezzel már ezt kifejezi, hogy nem akárki szól. Aztán mondta azt is, hogy én vagyok, aki kiszabadítottalak téged, és szeretném, hogy ne kerülj vissza. Emlékszel, hogy mi történtek, és nem akarom, hogy oda visszakerülj. És ezért most nagyon fontos, hogy hallgassál arra, amit mondnak. Ha jártunk már úgy saját gyermekeinkkel, vagy rokonságban történt olyan, hogy bajba került egy gyermek, mint hogy két nappal ezelőtt egy testvér azt mondta egy házi csoport végén, szeretnék még egy évfordulót bejelenteni, jobban mondva kettőt. A kislányom, aki ott volt mellette, egy ekkorka, azt mondja, hogy most két napos, én meg 40 éves vagyok. Hát néztünk a gyermekre, hogy két napos ez, és mondja, hogy elmentett szabad strandra úszkálni, gyereket elsodolta a víz, kiáltani nem tudott, csak a kezét nyújtotta ki, az kilátszott a vízből, és egy idegen ember észrevette, lebukott után és felhozta. Nem lett semmi baj. Na, én úgy gondolom, hogy nem azt mondta az apuka ennek a kislánynak. Jaj, kislányom, ugye milyen ügyes volt az a bácsi, aki kihúzott, és mi majd megtanulunk úszni. Nem ennyit mondott neki, hanem elmondta, hogy te ide figyelj, ha még egyszer ilyen helyzetbe kerülj, ezt és ezt csináld, és kiabálj meg, a lábad mindig érje a homokot, és a lelkére kötötte, biztos vagyok benne, hogy hogyan csináld legközelebb, hogy ne kerülj ebbe a bajba. Hát Isten is pontosan ezért mondja el, én kihoztalak, és most nagyon figyelj, mikor kint vagy, nem szeretném, hogy még egyszer visszakerülj a fogságba. Sajnos később kiderült, hogy vissza kellett, hogy kerüljenek, mert nem hallgatta az atyai szóra. És a harmadik, amit ezzel a bemutatkozóval Isten el akart érni, az az, hogy én tettem érted valamit. Én megszabadítottalak téged. És most én a kezdeményező, aki elindultam feléd, aki cselekedtem veled, szeretném, hogyha most te is tennél valamit. Hogyha felelnél erre. A Szentírás az Isten és az ember kapcsolatát sokszor úgy írja le, hogy a mennyasszony és a vőlegény kapcsolatával hasonlítja össze. És ez tényleg így van. Ha milyen furcsa lenne, hogy oda menne a legény a lányhoz, megkérni a kezét, az úgy hallgatna, húzná a száját, várom a választ.
Jó.
Aztán várhatsz, nincs válasz. Na csak elveszi feleségül. Gyere kedvesen, vettem neked házat, itt fogunk aludni, ez lesz majd a gyerekszoba, itt tudsz majd pihenni, ezzel a könyveket vettem neked, berendeztem minden, gyere, pihenjél. És akkor leül az asszony, hogy hát beszélgessünk, beszélgessünk. És akkor csend van. Nem azt várnánk el a másiktól, hogy feleljen a mi szeretetünkre, a mi áldozatunkra. A gyerekeinkkel is így vagyunk. Jó, kényelmes az a cipő, kisfiam. Kicsit többet áldoztam rá, mert úgy gondoltam, hogy szükséged van rá, meg ez kényelmesebb. Nem izzad úgy bele a lábad. Kényelmes? Igen, apukám, nagyon köszönöm. Hát olyan jól esik ez, nem? Amikor jön egy felelet, Isten azt mondja, megszabadítottalak téged. És most szeretném, hogyha te is cselekednél valamit. Nagyon fontosnak tartom ezt a bevezetőt, hogy Isten elmondja, hogy ki az, aki kér tőled valamit, miért kér, szívedre beszél, és ez egy kommunikáció, ez egy kapcsolat, erre te tudsz majd reagálni, ki tudod fejezni a szeretetedet, és el tudod mondani, hogy te ezt be akarod tartani, és szeretsz engem. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy a törvények azok korlátok. Azok a 10 parancsolat. Ugye milyen csúnyán hangzik? Majd még erre vissza fogok térni. Hogy ez 10 kemény parancsolat. Ne se szabad, az se szabad, ama se szabad. Amikor én 17 évvel ezelőtt elkezdtem tanulni Sárospatakon, felfedeztük rögtön a környéket, ott azokkal, akik szeretjük a természetet, és a Zempléni hegység ott kezdődik, az a déli csücske, és egy 3-4 órás sétával az első hegynek a tetején már fent is lehet lenni, ez a Megyerhegy, és azon van egy csodálatos kis képződmény, hát úgy nevezik, hogy tengerszem, persze nem igazi tengerszem, mert a valódi tengerszem föld alatt összeköttetésben van a tengerrel, hát itt erről szó sincs. Egy természetes képződmény, egy csapadék gyűjtő ott a hegy tetőn, és utána malomköveket váltak onnan ki, és utána természetes módon mélyítették, meg szélesítették ezt, de gyönyörű látvány, és oda mi felmásztunk, sziklák, lenéztünk, lent a vízbe úsztak a kacsák, meg mozogtak a kis halak, nagyon-nagyon szép. Mikor most elmentem egy pár évvel ezelőtt, akkor nagy meglepetéssel láttam, hogy körbe van építve korláttal ez az egész. Érintetlen volt egyébként, nem volt ott semmi tábla, vagy turistajelzés, vagy egyebek. Hát most már ez is megjelent. És először mondom, hogy de elcsúnyítottátok ezt a környezetet, aztán rájöttem arra, hogy mi van, ha azért építették fel, mert innen mondjuk lezuhant egy gyerek. Tehát ha az én gyerekem esett volna le, ha túléli, ha nem, ha törik valamilyen, ha nem, akkor is azt mondom, hogy kedves önkormányzat, vagy erdészeti hivatal, vagy akárki, csináljatok ide korlátot. Mi sokszor a korlátokat nyűgnek tartjuk, de ezek a korlátok bennünket védenek. Azért van ott Sárospatakon is a tengerszem mellett, hogy védelmezzék a látogatókat, hogy le ne essenek. Azokat korlátozza a törvény, akik át akarják hágni. Ezért szorít minket is a cipő sokszor. Isten leír valamit, ez nem jó Isten, nem jó dolgokat ír. Hát persze, mert tilosba vagy. Akkor szorít a cipő. De figyeljük meg, hogy Isten törvényei soha nem olyanok, mint amelyek néha a jog gyakorlatban előfordulnak, hogy az ember mindenütt be van zárva, és lehetetlen megfelelni nekik, és előbb vagy utóbb, ezen vagy azon a ponton biztos, hogy belemegyek a tilosba, mert se előre, se hátra, se jobbra, se balra. Isten törvényei mindig olyanok, hogy egy irány szabad marad. És ez az életnek az irány. Isten soha nem gátolja az életet. Arra mindig szabad. És egyébként azt mondja az Úr Jézus, hogy keskeny az az út. És jobbról-balról bizony korlátok vannak, de jobbról-balról szakadék is van. És előre, amerre az élet útja vezet, arra pedig egyenes az út, semmiféle korlát nincsen. Na most, aki erre az útra rálép, az most szabad vagy nem szabad? Hát, ha csibészkedni akar, akkor nem szabad. De ha élni akar, akkor szabad. Előre egyenesen az út. Hát a 10 parancsolat által meghatározott keskeny ösvény is az életre vezet. Mi azt gondoljuk, a szabadság alatt azt értjük, hogy az a szabad ember, aki azt teszi, ami neki jól esik. Mert mondjuk van hozzá pénze, van hatalma, oda tud szólni a barátainak, vagy a rendőrséggel jó kapcsolatban van, sose büntetik, ha gyorsan hajt. Ha neki jól esik száguldozni, akkor száguldozhat. Az a szabad ember, aki azt teheti, ami neki jól esik. A Szentírás szerint meg az a szabad ember, aki azt teszi, ami jó. Nem ami jól esik, hanem ami jó. Ez néha szöges ellentétben van egymással. Ritkán egybeesik egyébként, de általában szöges ellentétben van egymással. És egy óriási etikai kérdést vet fel, ez az igazság. Na jó, de akkor mi a jó? Mi a jó? Az Úr Jézus azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. És egy etikai problémát vet fel ez a törvény, az Úr Jézusnak ez a csodálatos megfogalmazása. Menjünk vissza Sárospatakra, gondolatba, de most már ne a hegyek közé, hanem a kollégiumi szobába. Csempe kályhával fűtöttünk, és öten laktunk egy szobába. Hát ez elég sok bonyodalomnak volt az okozója. Sokkal jobb lett volna, ha 5 csempe kályha van, és 5 szoba, és 5 diák. De egy csempe kályha volt, 1 szoba, és 5 diák. Az egyik azt szerette, ha olyan meleg van, hogy elég egy kis alsó nadrágba aludni. Tél közepén. Tüzeljünk be, tegyük be a fát. A másik azt szerette, hogy ha tud normálisan aludni, nem kell izzadnia. Végre tél van, nem kell izzadni. Lehet jó hűvösben aludni, oxigéndús, friss levegő, jön a hegyek felől, fújdogál a szél. Még nyissunk néha ablakot is, jaj, csak az kéne. És akkor beosztottuk a mosogatást is, meg a fűtést is, meg a favágást is. És amikor az a testvér került sorra, aki szerette a meleget, hát az jó bedurrantott, ugye? Hát amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Jó, fűtsél oda neki, hát én is azt szeretem a meleget, hát legyen akkor neki is meleg. Tehát az egyiknek jó volt a meleg, a másiknak nem volt jó a meleg. És valahogy nem terjedt addig ki a figyelmünk, ma biztos sok mindent másként csinálnék. Én mondjuk nem voltam egyikbe sem. Se a meleg szerető, se a hideg szerető testvér nem voltam, mondjuk én a hideget szeretem alapvetően, de bírom a meleget is, neked mindegy. Tehát ők ott aztán ezzel összeveszekedtek, és addig nem terjed ki a figyelem, hogy akkor vagyok én jó, és akkor cselekszek jól, ha azt veszem számításba, hogy neki mi esik jól. Nem pedig az, hogy hát én szeretném, ha nekem meleget csinálnának, hogy én is jól befűtök neki, hadd izzadjon szegény, hanem az ő fejével gondolkodni. Én szeretném, ha olyan hőmérsékletet csinálnám, amiben én jól érzem magam. És mivel ismerem a másikat, ezért most nem fogok úgy bepukkantani, inkább felveszek egy hosszújú pizsamát rá, meg egy pulóvert. Mi a jó? Egyiknek ez a jó, a másiknak az a jó. És nem azt kell cselekedjünk, nem az a szabad ember, aki azt cselekszi, ami jól esik, hanem az, aki a jót cselekszi, és akkor itt megállunk, hogy mi a jó, akkor nagyon kapóra jön nekünk a 10 parancsolat, nagyon kapóra jön nekünk a Szentírás, mert van valaki, aki nagyon szelíden, de nagyon határozottan elmondja nekünk, hogy mi a jó. És ez nagyon jó. Van mihez tartani magunkat. Nem azon törjük a fejünket, hogy most befűtsek, vagy ne fűtsek be. Hogy most így csináljon, vagy úgy csináljon. Értitek? Ez egy óriási segítség. Isten elmondja, hogy mi a jó. Az egész Szentírás erről szól, hogy elmondja nekünk, hogy ez a jó. És lehet, hogy neked ez nem esik jól, de akkor is ez a jó. Ugyanis sokszor a végén derül ki a turpisság. Ugye, mondja a Szentírás, hogyan lehet megkülönböztetni a hamis prófétát az igazi prófétától. Hát, amikor ide értem először a Biblia olvasásba, felcsillant a szemem, végre egy használható recept, végre megtudom, mikor kiáll valaki a szószékre, kapásból fogom tudni, hogy hát testvér, jobb, ha te lejössz onnan, vagy ha el is mondod, úgyse hallgatod rád, mert a hamis proféta vagy. Erre azt mondja Isten igéje, Ha beteljesedik, amit mond, akkor igazi proféta, ha nem teljesedik be, akkor hamis proféta. Hát, köszönöm szépen, ugye? Akkor elmondja ez a proféta, hogy majd meneküljetek, mert jön az utolsó ítélet. Hát, barátom, majd meglátjuk, hogy jön-e. Csak akkor már késő lesz. Ha meg elmenekülök, és csak nem jön, akkor meg megint felültem. Tehát ez egy kicsit nehéz, utóbb derül ki, hogy valami jó volt, vagy nem. Mérgező ez a gomba, vagy nem? Ugye teszteljük le. Tehát azért inkább hagyjuk a csodába az egészet, de valamilyen dolgokkal nem lehet ezt megtenni, hogy hagyjuk a csodába az egészet, hanem ki kell próbálni, bele kell vágni, el kell kezdeni, valahogy élni kell, valahogy dolgozni kell, valahogy családot alapítani kell, valahogy gondolkodni kell, valahogy viselkednünk kell ebben a világban. Nem mondhatjuk azt, hogy megvárom, míg megöregszek, azt, amíg a tapasztalatokat összegyűjtöm, majd elkezdek párt választani, meg elkezdek családot alapítani, meg munkát keresni. Valamilyen nyomvonalon el kell induljunk. És itt egy óriási segítség nekünk, Isten igéje, és itt a 10 parancsolat, ez egy kapaszkodó, és megmondja, ez nem jó, ez nem jó. Lehet, én szabad vagyok arra, hogy azt mondjam, Uram, te nagyon rosszul látod onnan fentről. Innen lentről sokkal jobban lehet látni. Ugye ez általában így szokott lenni. Lentről mindent jól látunk, fentről még nem nagyon lehet. Hát, nem jó az, amit te mondasz. Sokkal jobb, amit mi mondunk. El lehet indulni ezen az úton, de előre mondom, hogy ez semmi jó nem fog jelenteni nekünk. Későbbiekben most jól esik, de később halálossá fog válni. Mint az a gomba pörkölt, amely gyilkos galócából van készít. Nagyon-nagyon érdekes a 10 parancsolat további történetével kapcsolatban az, ahogyan az Úr Jézus kezeli a 10 parancsolatot. Hát ezért én elszörnyűködtem már nem egyszer. Tesz Isten olyan dolgokat, amiket mi nehezen tudunk befogadni, bevenni, értelmezni, felfogni. Akik már próbálkoztak a Biblia olvasásával, azok a gondolatoknak a megemésztésével tudják, hogy miről beszélek. Hogy néha megállunk és azt mondjuk, hogy hát Uram, én ezt így máshogy írtam volna, mint ahogy te elém tárod. Tehát valahogy ez a helyzet a Máté evangéliumának az 5. részében, amikor az Úr Jézus elkezd beszélni a régi dolgokról, régi törvényekről, a törvényeket idézi, és ezek közül a 10 parancsolatból is idéz. 17. versét olvasom az 5. résznek, és picit hosszabb ige szakasz állít előttünk, a 30. versét fogok olvasni. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront, a legkisebb parancsolatok közül is úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz, valaki pedig cselekszi és úgy tanítja, az a mennyek országában nagy lesz. Hát már itt elgondolkoztam még friss hívőként, hogy Uram, én azt gondoltam, hogy te a törvény átkától minket megszabadítottál, most már nincs nekünk olyan sok törvény, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, amaz sem szabad, és akkor te meg azt mondod, hogy ez mind még érvényben van, hogy ezt be kell, hogy töltsük, meg így kell tanítsuk az embereket. És akkor még folytatja az Úr Jézus, mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül. Méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atyafiának ráka, méltó a főtörvény székre, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Na most kéne beteljesedjen ez az írás a füleink hallására, lehet nagy tűz lenne itt és nem nagy eső. Azért, ha a te ajándékodat az oltára viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj, előbb békülj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a koroszló kezébe, és a tömlőcben ne vessen téged. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Még a végén kiderül, hogy az ellenségednek van igaza. Még ez is kiderülhet. Úgyhogy igyekezz vele megbékélni, de ehhez kell egy belső békesség. De most nem ezt magyarázom, megyek tovább. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. Folytatja itt aztán az Úr Jézus még a törvény más passzusaival, de a 10 parancsolatból ezt a kettőt idézi, és ezt a kettőt kezdi el egy új fényben megvilágítani. Két olyan parancsolatot, amit nem tudtak betartani az emberek évszázadokon keresztül, és szépen azt mondja, hogy na, kedves versenyzők, magasugrók, ti, akik levertétek ezt a lécet, most akkor állítunk a magasságon. Jó van, Úr Jézus, állítsunk. De jó, feljebb tesszük. És akkor tessék, most teljesítsétek. Nem csak, hogy ne ölj, de már én ezt a parancsolatot te már akkor átszeged, amikor azt mondod, hogy annak a tesónak elment az esze. Akkor te már beleütköztél az Isten parancsolatába. Én azt mondom nektek. Na, ki akar zsidó maradni, ki akar keresztjén lenni? Hát én inkább leszek zsidó. Azoknak azért egyszerűbb a dolgok. Ott lehet egymással bolondságokat mondani, csak ölni nem. De itt még az se szabad, hogy bolond. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne, hogyha te már úgy tekintesz arra az asszonyra, akkor már a szívedben paráználkodtál, leverted a lécet, és nem tudtál megfelelni a törvénynek. Megint a testvérek vakarják a fejüket, hogy jobb volt azért a zsidóknak, mert ott legalább kicsit nézegethettünk. De itt már az se szabad. Hát hogy van ez? Hát nem észbontó, hogy eljön az, aki a törvény átkától megszabadít minket, végre nem kell betartsunk ilyen parancsolatokat, és azt mondja az, aki a feje a mi vallásunknak, hogy hát azért ezt egy kicsit komolyabban kéne venni, még a 10 parancsolathoz képest is. Hát itt egy kicsit elakadt a lélegzetem, amikor ezen gondolkodtam, hogy miért mondta ezt az Úr Jézus, hogy gondolta az Úr Jézus. Ha azt se tudom betartani, hát ezt hogy fogom akkor tudni betartani? És az Úr úgy kibontotta előttem a választ, és ez egy csodaszép üzenete a Szentírásnak és Istennek, ma is mindannyiunkhoz. Ezt szeretném most elmondani. Ez a 10 parancsolatnak a betarthatóságáról beszél, és egy nagyon érdekes, de nagyon-nagyon fontos üzenettel, igazsággal szeretném folytatni. Ez pedig egy egészen meglepő, a magyar fül számára különösképpen, de egy kicsit azért tesztelem a hallgatóságot, a frissebbeket kérdezem először, hogy tudja-e valaki azt, hogy például a zsidók hogy mondják, hogy nevezik a 10 parancsolatot? A törvény Tórának nevezik, de a 10 parancsolatot magát. Tehát a 10 az megegyezik, 10 ige, így van. Nem azt mondják, hogy 10 parancsolat, hanem azt mondják, hogy a 10 ige. És azért mondtam az elején, hogy egy kicsit félre vagyunk informálva a 10 parancsolattal kapcsolatban, mert mi valahogy úgy képzeljük el, én még nem voltam hívő, úgy képzeltem el Isten, hogy a hosszú szakállával valahol a legmagasabb felhő fölött ül, és összeráncolja a homlokát, amikor rosszak vagyunk, azt mondja, ezt nem szabad csinálni. Ezt se szabad csinálni. Ezt se szabad csinálni. A gyerekek nevetnek, mert ők ismernek ilyen hosszú szakállú bácsikat, igaz? Akik a magasról lemondják, hogy ez nem szabad. de úgy látom, nem csak a szakállas a bukákra jellemző ez, mert nem csak az én gyerekeim nevetnek. Szóval ilyen parancsolatokat küld az Isten, és ilyen a 10 parancsolat is, meg a törvény, meg egyebek. És kiderül, hogy a zsidóknak Isten nem is parancsolatot adott, hanem igéket, és nem felszólító módban állnak ezek az igék, hanem kijelentők. Végig. Megállapításokat közöl ez a 10 ige. Nem csinálsz idegen isteneket. Nem ölsz. Nem kívánod meg azt, ami a te fele barátod. Hát persze ezt is lehet úgy érteni, igaz? Mikor csak oda sziszegünk mérgesen, most leülsz. Ugye, tehát nem azt mondjuk, hogy ülj le, de ebbe is lehet egy indulat, de nem erről van szó. Hogy most aztán nem ölsz, megértetted? Hanem arról van szó, hogy ennek egy üzenete van. Egy üzenete van, amely kicsi szó mögött, hogy ne ölj, vagy inkább, hogy nem ölsz, és gondoljuk most a bevezetőre is, amit mondtam, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, és egyszerűen az Istenre figyelő zsidó szív úgy értette ezt a rövid felhívást, ezt a rövid kis igét, úgy értette, hogy mivel ő az én Istenem, aki engem személyesen, népemmel együtt, de engem személyesen, és a gyerekemet, és a feleségemet is, meg engem is megszabadított, és ez kézzel fogható tény és valóság, nem kell fizikakönyv nekem, hogy be legyen bizonyítva, láttam, hogy függőleges a víz. És mivel én ezt komolyan gondolom, ezért én nem ölök. Ezért én nem paráználkodom. Ezért én nem kívánom meg azt, ami a fele barátom. Értitek? Valami történt az életemben, aminek az lett a következménye, hogy én ezeket a dolgokat, amikkel Isten nem ért egyet, én nem csinálom meg. És Isten ad ebben egy kis vezetés, mik azok, amiket te nem csinálsz meg. Értitek, mi ez a 10 parancsolat? Ez egy festmény. Lefesti az Istenre figyelő, az Isten által megszabadított, és az Istennek felelő, a szabadításnak felelő. A nem néma mennyasszony, hanem a beszédes mennyasszony, aki azt mondja, igen, én is szeretlek téged. Igen, én is ölellek téged. Nagyon szép a ház. Gyönyörű autót vettél. Nagyon örülök annak, hogy ennyire elkészítettél mindent. A beszédes mennyasszony felelete. Jellemrajza. Milyen az az ember, aki komolyan veszi Isten szabadítását. Nem imád idegen Isten. Nem készít faragott képet. Nem veszi fel az Úrnak a nevét hiába az ő ajkaira. Megtartja a nyugodalomnapot. Tiszteli apját és anyját. Nem öl, nem paráználkodik, nem lop, nem kívánja a fele barátjáit, és nem tesz hamis tanúbizonyságot a fele barátja ellen. Egyszerűen ő ilyen. Mert Isten megszabadította őt. Értitek, hogy mennyi gondja lehet a 10 parancsolatnak azzal, aki nem élte át Istennek a szabadítását? Beletörik a picskája. Erőlködik ízad. Jó akarok lenni. Teljesíteni akarom. Elkölcsös akarok lenni. Nekem vallásom van. A nagyapám is lelkész volt. Meg kell csináljam. Erőlködik. Nem megy. Nem fog sikerülni. Nem tudjátok, és nem tudom betartani ezeket az előírásokat. Mert ez annak az embernek a jellemrajza, akit Isten megszabadított. És ha valaki azt mondta, én nem megyek át a vörös tengere, soha nem fog Egyiptomban tudni engedelmeskedni. És hadd menjek tovább ezen az ösvényen, ezen az úton, és beszélni egy picit arról, hogy milyen keresztjének lenni, de egy jó szövetségi igét segítségül hívval támaszkodva, amely egy új szövetségi ígéret. Jeremiás könyvének a 31. részét fogom most, vagy abból fogok most olvasni. Jeremiás könyve 31. rész 31. versétől a 34. versig. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. ez még nem következett be, be fog következni. Nem azért, mert Isten nem hozta el az új szövetséget, azért, mert a zsidóknak nem kellett. De eljön az idő, és Isten mondja ezt, amikor ez meg fog történni. De amíg velük nem történik meg, addig megtörténik velünk. Itt már rögtön személyesen érintettek vagyunk, és így hallgassuk tovább. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéről, de akik megrontották az én szövetségemet. Noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Ugye mondtam nagyon sok helyen a Bibliában, férj-feleség, vőlegény mennyasszonyként áll egymás mellett Isten népe és Isten. Azt mondja, én férjük maradtam, de ő nem maradt a feleségem. Azt a szövetséget felrúgták, tórástól, 10 parancsolatostól, 10 igéstől felrúgták, és nem tartottak meg belőle semmit. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, és most jön a lényeg, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem tanítja többé senki az ő fele barátját, senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Úr. Mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, és azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem.
Azt mondja Pál apostol,
azoknak a keresztényeknek, akik pogányokból lettek hívőkké, tehát akik elfogadták a zsidó Jézus Krisztust, és bűnei bocsánatát vették, nem kell betartani a zsidó törvényét. Te kedves zsidó testvérek, különösen akik a farizeusok közül éltetek meg, mert a megtérés az nem teljes, tehát nem agymosást jelent. Az ember még viszi a régi indulatait, ismereteit, mentalitását, még sokat kell reszelnie Istennek azon az anyagon, ezt régebbi hívők nagyon jól tudjuk, hogy Isten sokat dolgozik rajtunk. Hát a farizeusból lett keresztjének azt mondták, a pogányoknak meg kell tartani a törvényt, körül kell metélni őket, zsidók kell, hogy legyenek, stb. Stb.
Mondja pár, nem kell.
Nem. De van egy erős érve Pál apostolnak, nézzétek csak meg az életüket. Figyeljétek meg, ti farizeus nagy okosok, ti akik már úgy gondoljátok, zsidók is vagytok, hívők is vagytok, keresztjének is vagytok, na nézzétek meg azok a teljes pogányok, akik a bálvány imádás sötétségéből jönnek, nézzétek meg, nem ismerik a törvényt, fogalmuk sincs, hogy mi a 10 parancsolat, és nézzétek meg, betartják vagy nem. Figyeljétek őket. És betartották. Hogy tudták betartani? Hogy ment nekik az? Sőt, nem csak a 10 parancsolatot, hanem amit Jézus mondott, azt a pluszt, azt az extra magasságot is átvitték. Hogyan tudták? Jaj, amikor kívül van a 10 parancsolat, és tökéletes, és nagyon jó, és makulátlan, nem lehet belekötni olyan gyönyörű Isten egész törvénye. De kívül dolgozik, értitek? Kívül dolgozik. És te itt vagy? És látod a törvényből, milyennek kéne legyél. De kívül van rajtad. És amikor tapasztaljátok meg mind, amikor bemegy a szívedbe a törvény, belül dolgozik. Akarod csinálni. Nem az van, hogy kell, akarod csinálni. Tele vagy vele. Mint amikor a katonákhoz bemegy, apukám mindig ezzel viccel, gyerekkorunkban korán kellett kelni, bekiabál, ébresztő, fok! Szóval katonaságnál pont így volt. És akkor a katonák ugye hát kényszerből csak felébredtek, meg pattantak, de mintha a katona már ott várná azt a, nem tudom, mert nem voltam egy katona, azt a tisztet, vagy akárkit, vagy tiszthelyettes, már ott várja felöltözve. Maga mit csinál? Akárki, tiszteltárs, én menni akarok a terepre. Jó, szeretek lőni. Alig várom már, hát derék katona. Belülről mozog a törvény. Próbáljátok odaállni a gólyafészek elé, mondjátok menni, kedves gólyák, jön a jégeső, jobban teszitek, ha elindultok Afrikába, most már kicsik is tudnak repülni. Indulás. Nem fognak nektek elmenni. De mikor ott valami megszólal belül, amit Isten nagyon jól tudott, hogy mi kell megszólaljon, ez nem úgy működik, hogy a gólyák egy kicsit fáztak egy pár télen, 10-ből 9 megfagyott, és a maradék gólya összejött, és megtanáskozták, ezentúl Afrikába fogunk menni, mert hallottuk a szarkáktól, hogy ott meleg van. Tehát ez nem így működik. Belül van valami, ami elindítja őket, értitek? Nem kell őket meggyőzni, nem kell nekik prédikálni. Sokkal jobbak vinni, nekünk kell. Ők elindulnak, mert belül van egy parancs, hogy menni kell. Nem tudod őket visszatartani, csak puskával. És amikor beléd megy a törvény, mondja neked a prédikátor, hogy elkárhozol, meg megkeltérjél, meg másokat is romlásba döntesz. Egyszerűen próbálsz te jól lenni, de nem tudsz. Mint az az alkoholista, ezer ilyen van, aki mindig megfogadja másnak, hogy soha többet nem iszok. Mikor meglátja, hogy verd össze a gyereket meg a feleségét. Komolyan, tiszta szívből megbánja. Teljes mértékben én el is hiszem, hogy ezt ő komolyan gondolja, egy bibival nem tudja megcsinálni. Mert gyenge hozzá. Mert akkor bejön a szívedbe. Bejön a szívedbe. Akkor te akarod, érted? Isten beírja a szívnek a hústáblájába, és ez a keresztény élet. Nem kint van a törvény, hanem bent. Nem kell leírni a törvényt. Minek írjátok le? Hát érezzük, tudjuk. Isten szelleme vezet bennünket. Egy testvér tett bizonyságot, aki kábítószerrel kereskedett, és lebukott kis nigériai fickó, és elkapták, bezárták a börtönbe, és megtért a börtön misszió során, és úgy állt Isten elé, hogy Uram, hát én kábítós vagyok, hát én szeretem a kábítószert, én függök tőle, mi lesz? Tudom, hogy hívőként nekem nem szabad majd kábítószert fogyasztanom, és akkor hogy fogom ezt kibírni? Hát én szeretnék engedelmeskedni, de elég jól ismerem magamat, hogy mi történik velem, a szervezetemmel, a lelkemmel, amikor nem jut anyaghoz. És akkor Isten azt mondta neki, éppen a kivonulás történetből hozta Isten, hogy látod azokat az egyiptomiakat? Na, akiket most látsz, többé nem látod. Azt mondja ez a kis testvér, hogy elolvastam ezt, és megértettem, hogy én látom a cigit, látom a drogot, és én megrémültem, hát ezek visszatartanak engem, és Isten azt mondta, te többé ezeket nem látod. És elmondta, hogy azóta, hogy ezt a bibliai igét elolvastam, én egyetlen cigit el nem szívtam. Én egyetlen drogot be nem vettem. Mert tudjátok, mi történt? A Bibliát Isten belejött a szívére. Tudjátok miért? Mert kinyitotta. Kinyitotta a szívét. És azt mondta, írd bele, Uram. Írd bele, Uram. Te most már írhatsz. Itt nem kőtábla van, hanem hústábla van. És teljesen üres, te kiradíroztad, tele volt minden mocsokkal. Te egy tiszta lappal indíthatod. A lányom 2 hete merítkezett be, egy kedves volt óvó nénie, hát mondjuk ő neki nem volt, de a későbbi gyerekeknek volt, vett neki egy jegyzetfüzetet, azzal adta át, hogy tiszta lappal kezdhess. És most már arra Isten ír. Belül kapsz egy tiszta lapot, és Isten ráír. De van Istennek még radírja is, ha valami még oda pöszmötölnél, csúnyán, odaírnál valamit, kitörli, az csak vidd oda a füzetedet neki. És ő újra fogja azt írni. És bent a szívben dúl a parancsolat. Bent a szívben van az akarat. És te is akarod. Néha ez egy harcos dolog, mert a szívben vannak más gondolatok is. És ezek úgy összecsattannak, összeütköznek. És meg kell harcolni, de nehogy azt gondoljátok, hogy egyedül vagyunk ezzel a harccal. Jézusnak Isten beleírta a szívébe, az Atya beleírta a szívébe, hogy most eljön az az óra, amikor meg kell, hogy halljál. Jézus azt mondta a tanítványoknak, a 3 legerősebb jöjjön velem, a többiek maradjanak itt imádkozni. Mert ezt nem tudom elfogadni. Nem tudom elfogadni. És most imádkoznom kell. Ezt Isten azt mondta, most ez lesz a jó, és azt mondom, hogy ez nem esik nekem jobbulna. És meg kell ezt imádkozzam. Annyira imádkozik, gyötrelmek, hogy jöttek rá, gondoljátok el. A messiás, az erős, aki másokat felemel, feltámasz, ott gyötrődik, fél. Leírja Isten, hogy gyötrődött. Hogy vért verejtékezett. Közöttünk senki nem imádkozott még úr, úgyhogy vér jött volna ki. Hogy dobboghatott a szíve? Milyen vérnyomás lehetett ott? Azt gondoljátok, hogy a haláltól félt Jézus? ne gondoljátok, egy dologtól fél Jézus, amitől sajnos mi nem szoktunk félni, hogy Isten elhagyja. Uram, inkább köpjenek le, öljenek meg, hogy akarnak, csak ne úgy kelljen meghalnom, kérlek, hogy te elhagysz engem. Értitek? Nektek soha nem kell így meghalni, ha átadjátok a szíveteket Istennek és Jézusnak. Soha. De neki így kellett meghalni, hogy Isten elhagyta. És így kiáltott fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez fájt neki, nem az, hogy átszúrják a kezét, az neki semmiség volt. Örömmel vállalta volna. És ezzel kellett megharcolnia, megtusakodnia, hogy Uram, ha lehetséges, ha egy kicsi pici mód van rá, vedd el tőlem ezt a poharat, nem akarom meginni. És Isten azt mondta, nem lehet, nem lehetséges. Az Úr Jézus ment még egyszer. Atyám, ha mégis lehet. De másodjára és harmadjára is azt mondta, hogy nem. És értitek? Megharcolt. Megharcolt ez, és oda ment a tanítványokhoz, és azt mondta, induljunk, mert eljött ez az óra. És végig csináltam. De nem úgy, hogy kényszerhelyzetben volt, nehogy azt higgyük, hanem úgy, hogy mondja Péternek, nem tudod, hogy 12 sereg angyalnál is többet hívhatnék az én megsegítésemre. Tudjátok, mi volt akkor a mennyben? Minden angyal kivont karddal ott állt. Ami királyunk. Hogy bánnak ezek a mocskok vele? Lemészároljuk, egyetlen angyal az egész emberiséget el tudja pusztítani. Az összes csillag milliárdokat egy angyal, mint egy papírtekercset fogja felgöngyölíteni. Ilyen hatalmasak ezek az angyalok. 12 000 angyalnál több ott állt, mindegyiket egyetlen szempillantásom, a gyorsabban, mint a fény, halálos döfésért volna, minden ellenség meghalt volna. Tudjátok, mit kellett volna Jézusnak csinálni? Ennyit. De bele volt írva a szívébe az, hogy téged szeressen. És azt mondta, ha én most hívom az angyalokat, ki fogja magára venni annak a kedves barátomnak, ismerősödnek, ellenségemnek a bűneit. Érted? Benne volt a szívében, hogy minket szeretett. Önként tette meg ezt, mert Isten akaratával azonosult. Most el kell hagyjalak, fiam, hogy váltságot szerezzünk a világnak. Ezért lehet örök élet. Ezért nyerhettem új életet. Ezért lehet letenni a drogot, a cigarettát, a játékgépezést, ezért lehet kibékülni egymással, ezért lehet új életet kezdeni, ezért lehet az összeveszett házaspároknak kibékülni, ezért lehet rendezni az emberi kapcsolatunkat és az Istennel való kapcsolatunkat, mert ő ezt vállalta. Bele volt írva a szívébe, de meg kellett harcolja ezt. Harcold meg te is! Isten mond valamit, hogy ezt fogom most tenni veled. Te azt mondod, lehet, hogy jó ez Uram, de nem nekem. És akkor menj, vegyed a bátorságot, ízadjál vért, ha kell, és kérjed meg Istent, Uram, írd bele a szívembe. Mert megtehetném, hogy elutasítom ezt, megtehetném, hogy fittyet hányok a te utadra, mehetnék a széles úton is, de te megszabadítottál engem. És ezért. Mert te megszabadítottál engem. Én már nem akarok a magam feje után menni, Uram, de olyan kemény. Segíts! Írd bele a szívembe a te evangéliumodat, a te törvényedet, Uram, hogy akarjam megcselekedni a te igédet. És lehet majd 3-szor fogsz Isten elé menni, lehet 30-szor fogsz Isten elé menni, és lehet 300-szor fogsz Isten elé menni. De ha komolyan veszel, akkor beleírja majd. Hát jó, egyszer is megtenni Isten, a mi gyengeségünk az, hogy mindig rácsukjuk Isten kezére az ajtót, nem tudja végigírni, amit szeretne. Vagy kiradírozzuk, vagy átírjuk, vagy félbe hagyatjuk vele. De egyszer oda visz minket majd Isten szeretete, hogy véghez vihesse ezt, akkor beéri a parancsolatot, és te örömmel fogsz tudni engedelmeskedni Isten elvárásai. Nem lesz probléma. Hát én valahogy így értettem meg a 10 parancsolatot. A 10 igét, most már nevezzük így talán helyesebben, hogy egy jellemrajz, és talán nem is a zsidó emberről, hanem arról a keresztény emberről, aki lehet, hogy nem is tudja, hogy mit tartalmaz a 10 parancsolat, Nem mondjuk sok hívő, különösen abban az időben, amikor nagyon nehéz volt Bibliához jutni, éppen csak egy kis új szövetséggel rendelkezett. Hát ebben vannak mondjuk utalások a 10 parancsolatra, de hát nem tudom, össze lehetne szedni belőle a 10-et, lehet, hogy össze lehetne szedni, de úgy előtte nem áll, mégis megcselekedte, mégis betartotta, azért, mert Isten a szívébe írta a parancsolatot, és azt mondja az Úr Jézus és Pál apostol, hogy a törvény betöltése a szeretet. Nem kell bemagolni a sok paragrafust, ezt hogy csinálom, azt hogy csinálom, jaj, ezt el ne felejtsem, így kell viselkedni, úgy kell viselkedni, bele fogsz te abba veszni. Ha bele van a szeretet parancsolata írva a szívedbe, te nem fogsz vétkezni Isten ellen. Te nem fogsz káromkodni. Nekem senki nem mondta, hogy ne káromkodjak. Nagyon csúnya káromkodós voltam. Ahogy megtértem, én attól a pillanattól kezdve én nem káromkodom. Volt egy vagy két elbukásom, emlékszem is rájuk, mert olyan ritka volt, hála az Úrnak, de nem káromkodom. Azért, mert elvette, nem akarok, nem kell, eszembe se jut. Bele van írva a szívem, mert szeretem azért Istenemet, aki engem megszabadított. És ugyanúgy fogom szeretni az embertársamat is. Nem kell majd mindig figyelmeztetni. Tudod, te jó baptista vagy, neked szeretned kell. Jó, tényleg el is felejtettem. Nem így működik. Tele van a szívem szeretettel. Nem kell engem tanítani arra, hogy szeressek. Esetleg néha egy picit a figyelmemet felhívni arra, hogy kinek hiszek, ki vagyok én, de ott van a szívemben az a szeretet, és úgy fogok én bánni az én felebarátommal és az én ellenségemmel is. Köszönöm szépen a figyelmet!
Mi is köszönjük szépen! Arra gondoltam, hogy Lajos nem először ad elő Csongádon, ismét hasonlóképpen meglepett bennünket, mint máskor is, hogy vártunk valamit, egy részét meg is kaptuk, és utána valami mást is átadta, amire lehet, hogy nem számít.
Ha már legközel nem hívtuk.
Ha megszavaztatjuk a helyét. Minden esetben azt gondolom, hogy talán lelkileg is elérte azt a hatást, amit Isten is szeretett volna a 10 igével, én is így fogom mondani, hogy a szívünkhöz szóljon. A szívünkhöz szóljon. Az értelmünkhöz szóljon.